Szeretettel köszöntök mindenkit az apostolok cselekedeteiről szóló bibliai előadás sorozat mai alkalmán. A mai előadásunkban eljutottunk és eljutunk apostolok cselekedete 5. fejezetéig, és innen egy történetet fogunk majd áttekinteni, Ananiás és Szafira történetét. A mai alkalommal bizonyos szempontból könnyebb dolgunk lesz, mint az előző előadások alkalmával, hiszen akkor hosszú fejezeteket kellett áttekintenünk. A mai alkalom egy fejezetnek egy rövidebb részét fogja áttekinteni, és lesz alkalmunk arra bőven, hogy ennek a történetnek, majd Ananiás és Szafira történetének a tanulságait levonjuk. Az előző előadásokban apostolok cselekedete első 4 fejezetének az áttekintése kapcsán láttuk a kereszténység indulását, a kereszténység indulásának a kezdeti szakaszát, láttuk azokat a nehézségeket, amelyekkel az elsőként megtért keresztényeknek, hívőknek szembe kellett nézniük. Láttuk azt, hogy sokukat családjuk kitagadott a hitükért, ugye a zsidók vakbuzgósága és gyűlölete oda vezette őket, hogy családtagjaikat, keresztény családtagjaikat, akik megtértek, kitagadták őket, és ezért szükségessé vált a róluk való gondoskodás a gyülekezetben. Nézzük meg, apostolok cselekedete 2. fejezetéhez lapozzunk először vissza, már olvastuk ezt az igét, de olvassuk el most még egyszer. A 2. előadásban szóltunk erről az igéről, az ős keresztény gyülekezet jellemzésénél. De olvassuk most el a 44-től a 47-ig terjedő verseket, és nézzük meg, hogy mi jellemezte ezeket a hívőket, az elsőként megtért hívőket. Mindnyájan pedig, tehát az apostolok cselekedete 2. fejezet 44-től 47-ig terjedő verseiben így olvassuk: mindnyájan pedig, akik hittek, együtt voltak, és mindenük köz volt. És jószágukat és marháikat eladogatták, és szétosztogatták azokat mindenkinek, amint kinek-kinek szüksége volt. És minden nap egy akarattal kitartva a templomban, és megtörve házanként a kenyeret, részesedtek eledelben örömmel és tiszta szívvel, dicsérve az Istent, és az egész nép előtt kedvességet találva. Az Úr pedig minden napon szaporította a gyülekezetet üdvözülőkkel. Tehát láttuk itt is mindjárt a felolvasott szakasz elején, hogy őróluk azt írja a Biblia, hogy mindenük köz volt, eladták az ő jószágaikat, vagyonaikat, eladták és szétosztogatták, amint szükségük volt a megtért hívőknek erre. Nézzük meg tovább a 4. fejezetet, apostolok cselekedete 4. fejezet 32-től 35-ig terjedő verseit. Itt a következőt olvassuk: a hívők sokaságának pedig szíve lelke egy volt, és senki semmi marháját nem mondta magáénak, hanem nekik mindenük köz volt. És az apostolok nagy erővel tettek bizonyságot az Úr Jézus feltámadásáról, és nagy kegyelem volt mindnyájukon. Mert szűkölködő sem volt ő közöttük senki, mert valakik földek vagy házak birtokosai voltak, eladván elhozták az eladottak árát. És letették az apostolok lábainál, aztán elosztatott az egyesek közt, amint kinek-kinek szüksége volt. Tehát azt látjuk, hogy a őskeresztény gyülekezetben megvalósult a szegényekről, a rászorultakról való gondoskodás, akiket, mint ahogy az előbb említettem, kitagadtak a családtagjaik. És figyeljük meg, hogy későbbiekben, erről már a múlt alkalommal szó volt az előadáson, figyeljük meg, hogy ez nem volt egy szabály az új szövetség időszakában, hogy mindenük köz volt. Ezt a helyzet tette szükségessé. Az adott helyzet kívánta meg ezt, hogy ők megosszák az ő anyagi javaikat a rászorulókkal, és valóban ezt kész szívvel és örömmel meg is tették. Figyeljük meg ezt a lelkületet, ami az őskeresztény gyülekezet tagjaiban megnyilvánult. Azt olvastuk, hogy senki semmi marháját nem mondta magáénak. Tehát a javaikra nem úgy tekintettek, mint ami az ő kizárólagos tulajdonuk, és mint amihez senkinek semmi köze. Ők úgy használják fel, ahogy akarják. Pontosan tudták azt, hogy nekik semmiük nincs, Mindenük, amik van, az az Istentől van. Istentől kapták az életüket, az anyagi javaikat is, és azért kapták, hogy sáfárkodjanak vele. A szükségletekhez mérten sáfárkodjanak vele. És amikor erre szükségük volt a hittestvéreknek erre, akkor ők eladták a vagyonaikat, a földjeiket, és elhozták annak árát, és odaadták, az apostolok lábai elé letették, és elosztották úgy, akinek amiképpen szüksége volt ezekre a javakra a megélhetésük szempontjából. Mit mutat ez a lelkületüket illetően az őskeresztény gyülekezet tagjaira vonatkozóan? Milyen lelkületűek voltak? Hihetetlenül önzetlenek voltak, nagy lelkűek voltak, nem volt bennük haszonlesés, hanem ezzel a cselekedetükkel kimutatták, hogy az Isten ügyét, Jézus Krisztust, hittestvéreiket mindenek felett szeretik. Tehát nem vezérelte semmilyen formában önös érdek a cselekedeteiket, hanem igazi testvéri, önzetlen szeretet nyilvánult meg, az evangélium ügyéért, Isten iránt való buzgóság volt bennük. És azt is el kell, hogy mondjuk, hogy emberekre mindig nagyon nagy hatással van az, amikor meglátszik emberek életén, akik az igazságot, vagy bibliai igazságot hirdetnek, és azt látják, hogy ezek az emberek nem csak beszélnek, hanem a cselekedeteikben is megvalósítják. Ezek az emberek nem csak beszélnek arról, hogy az evangélium a legnagyobb érték, és minden ember érték az Isten szemében, hanem annyira értékesnek tartanak mindenkit, hogy a vagyonukat is képesek feláldozni azért, hogy embertársaikon segítsenek. És ez volt az őskeresztény gyülekezetnek a vonz ereje. Ebben volt az ereje, ezért tudtak sokan megtérni, mert látták, hogy az elmélet, amit hirdetnek, az igazság elmélete teljes összhangban van náluk a gyakorlattal. És úgy elgondolkodtam azon, hogy igen, ez volt az őskeresztény gyülekezetben, így tekintettek az anyagi javaikra. De kimondhatunk egy hatalmas igazságot. Az embernek az anyagiakhoz való viszonyán lemérhető az Istenhez való viszonya. Minek tekintem az anyagi javakat, amikkel rendelkezem? Hogy viszonyulok ehhez? Bálványként kezelem? Mindenek felett ezt tartom fontosnak, vagy pedig úgy tekintek, ahogy az őskeresztény gyülekezet tagjai tekintettek a javaikra, semmi nem a miénk, mi csak sáfárai vagyunk, és ha az Isten arra szólít, hogy adjunk, akkor kész szívvel, vonogatás nélkül, örömmel adunk a szükségletekre. Igen, ez jellemezte az őskeresztény gyülekezet tagjait, ez a lelkület volt rájuk jellemző, és ezek után olvasnám a mai előadásunk fő gondolataiból az 5. fejezet, első fejezet, 11. versét, Ananiás és Szafira történetét. Apostolok cselekedete 5. fejezet, első 11 versét a következőképpen olvasom. Egy ember azonban név szerint Ananiás Szafirával, az ő feleségével eladta birtokát, és félretett az árából feleségének is tudtával, és valami részét elvivén az apostoloknak lábai elé letette. Mondta pedig Péter, Ananiás, miért foglalta el a sátán a te szívedet, hogy megcsald a szent lelket, és a mezőnek árából félretégy. Nem de megmaradva néked maradt volna meg, és eladva a te hatalmadban volt. Miért, hogy ezt a dolgot cselekedted szívedben? Nem embereknek hazudtál, hanem Istennek. Halván pedig Ananiás ezt szavakat lerogyott és meghalt. És mindenekben nagy félelem támadt, kik ezeket hallották, az ifjak pedig felkelvén, begöngyölték őt, és kivivén eltemeték. Történt azután, mint egy 3 órai szünet múlva, hogy az ő felesége nem tudva, mi történt, bement. Mondta pedig néki Péter, mondd meg nékem, vajon ennyiért adtátok-e el a földet? Ő pedig mondta, igen, ennyiért. Péter pedig mondta néki, miért, hogy megegyeztetek, hogy az Úrnak lelkét megkísértsétek? Imi a küszöbön vannak azoknak lábaik, akik eltemették férjedet, és kivisznek téged. És azonnal összerogyott lábainál, és meghalt. Bemenvén pedig az ifjak halva találák őt, és kivivén eltemették férje mellé. És támadt nagy félelem az egész gyülekezetben, és mindazokban, kik ezeket hallották. Szomorú történet. Az első négy fejezetben diadalmas történeteket olvastunk, ahogy elindult a kereszténység. Csodálatos volt az első négy fejezetnek az áttekintése. És most azt látjuk, hogy egy ilyen szomorú esemény következik be, és mindjárt az indulásnál. Az előző fejezetben, tudnék, az előbb azt mondtam, hogy csodálatosan indult a kereszténység története. És azt olvastam, hogy az első négy fejezet, amit áttekintettünk, valóban szívet, lelket gyönyörködtető volt. De azért álljunk meg egy pillanatra. A negyedik fejezet is ez volt. A negyedik fejezet is az volt, amiről a múltkor beszéltünk, hogy az apostolokat a magas tanács elé viszik, és számon kérik őket, hogy hogy mernek ebben a névben beszélni. Elkezdődnek már a külső támadások. És mégis azt mondom, hogy csodálatos volt ez az időszak, amit az első négy fejezetben olvasunk, és az igazi problémák most kezdődtek. Miért? Mert el kell, hogy mondjuk, hogy az igazságra, a Biblia igazságaira, az Isten igazságaira nem a külső támadás a legveszélyesebb, hanem a belső támadás. A külső támadás, amikor üldözés, nehézség támad az evangélium miatt, a Krisztus ügyéért, az távolról nem olyan veszélyes. Sőt, az a gyülekezetet mindig megerősíti. Az a hívőket megedzi, megerősíti, a hitükben még szilárdabbakká válnak. Ami az igazi veszélyt és támadást jelenti, az a belső támadás. Sátánnak a belső bomlasztó kísértése és támadásai. És ez jelent meg itt most először az őskeresztény gyülekezetben. És ezért kell ezzel a történettel részletesebben foglalkoznunk, és ezért is szentelünk ennek a történetnek egy egész külön órát. Nézzük meg, hogy mi is történt tulajdonképpen Ananiás és Szafira esetében. Nézzük meg egész röviden az előzményeket. Azt olvastuk az előzőekben, a bevezetésben, hogy a megtért hívők a szükséglethez mérten eladták az ő vagyonaikat, letették ennek az összegét az apostolok lábainál, és az elosztatott úgy, amint kinek-kinek szüksége volt. És Ananiás és Szafira is tagja volt az őskeresztény gyülekezetnek. Ők is részesei voltak azoknak az eseményeknek, amely mindjárt a kereszténység elindulásának a kezdetén történt. Látták, részesei voltak a lélek kiáradásának. Nézzük meg a negyedik fejezet, apostolok cselekedete negyedik fejezetének a 31. versét. Ott voltak ők is, amikor ezt olvassuk a 31. versben, hogy minek utána könyörögtek, megmozdult a hely, ahol egybegyűltek, és beteltek mindnyájan Szentlélekkel, és az Isten beszédét bátorsággal szólották. Tehát ők is ott voltak, amikor a lélek kiárad hatalmas erővel, nyilvánvalóvá vált az ő jelenléte, és ennek a hatására, a lélek kitöltésének a hatására, ők elhatározták a szívükben, hogy ők is el fogják adni azt, amivel rendelkeznek, felbuzdultak a jó cselekedetre. Felbuzdultak erre, de utána, egy idő után ez a hatás, ahogy gyengült az ő életükben, egyszer csak elkezdték fontolgatni, hogy mit is fogadtak ők meg tulajdonképpen. Nem tudom, hogy voltunk-e már így az életben, hogy valamilyen hatás ért bennünket, valamilyen lelkesítő körülmények közé kerültünk, és valamire felbuzdultunk, valamit elhatároztunk, ezt vagy azt fogjuk cselekedni. És utána egy idő után, amikor az a közvetlen hatás elmúlik, akkor az ember a fogadalmait, vagy az elhatározásait, amit tett, azt elkezdi felülvizsgálni, hát tényleg így kell-e cselekednem, elkezd elbizonytalanodni benne, sok-sokféle szempontot felidéz magában, és a kezdeti lelkesedés alább hagy, és nem történik meg az, amire a kezdet kezdetén felbuzdultunk. Ugyanezt látjuk Ananiás és Szafira esetében is. Ők elhatározták, hogy megteszik ezt, amit a szívükben megfogadtak, de utána Sátán hihetetlen erővel támadta őket. Két ponton támadta őket. Nézzük meg az elsőt, hogy hol támadta meg őket. Lapozzunk a Bibliában a Timóteusi első levélhez. A Timóteusi első levél 6. fejezet 10. verséhez. A Timóteusi első levél 6. fejezetének a 10. verséhez lapozzunk, és itt a következőt olvassuk. Mert minden rossznak gyökere a pénz szerelme, mely után sóvárogván némelyek eltévejedtek a hittől, és magukat által szegezték sok fájdalommal. A Biblia azt mondja, Pál apostol azt mondja, hogy minden rossznak gyökere a pénzszerelme. Tehát Ananiás és Szafira életében is jelen volt a pénz szeretete, a pénz szerelme, jelen volt a kapzsiság, az önzés, és ezt nem tudta legyőzni bennük a Szentléleknek a hatalmas munkája. Minden lelkesedés, mindaz, amit átéltek, nem nyomott annyit a latba az ő életükben, mint a pénzhez való ragaszkodás, mint a kapzsiság, mint az önzés. És elkezdték fontolgatni, hogy tulajdonképpen lehet, hogy nem is kellene nekik ezt megtenni. Micsoda nagy lemondás lesz ez, hogyha megválnak ezektől a javaiktól. De tegyük fel azt a kérdést, hogy kényszerítette őket valaki arra, hogy ezt a lépésüket megtegyék. Kényszerítette őket valaki arra, hogy adják el ezeket a mezőket vagy szántóföldet, amire ők a lelkükben fogadalmat tettek. Agitálta-e őket valaki? Nézzük meg, azt mondja az apostolok cselekedete 5. fejezetének a 4. versében, az 5. fejezet 4. versében azt mondja Péter, hogy nem de megmaradva néktek maradt volna meg, és eladva a te hatalmadban volt. Tehát nekik maradt volna meg, vagy hogyha eladták az egészet, még akkor is megtehették volna azt, hogy azt mondják, hogy ugyan én eladtam, de én ezt a részt hoztam ide, én ennyit szánok ebből, amit eladtam, ezt a részt szánom oda, hogy elosztassék a szegények között. Tehát teljesen a szabadságukban volt, hogy azt tegyenek a javaikkal, amit éppen akarnak. Senki semmire nem kényszerítette őket. De vajon a Biblia beszél-e a fogadalomnak a lényegéről, amikor az ember fogadalmat tesz? Beszél-e erről a Biblia? Szól-e erről nekünk valamit az Isten igéje? Igen, lapozzuk fel Mózes 5. könyvét. Mózes 5. könyvének a 23. fejezetéből a 21. verset olvassuk el, és nézzük meg, hogy az Isten mit mond az emberi fogadalomtételről. Mózes 5. könyve, 23. fejezet, 21. versében ezt olvassuk. Ha fogadással ígérsz valamit az Úrnak, a te Istenednek, ne halogasd annak megadását, mert bizony megkeresi azt rajtad az Úr, a te Istened, és bűnül tulajdonítatik az neked. Tehát azt mondja az Úr, hogy ha mi neki megfogadunk valamit, akkor ne halogassuk annak a megadását. Mert ha én azt visszatartom, amit neki ígértem, megváltoztatom az én fogadalmamat, az én eskümet, akkor az Úr bűnül tulajdonítja nekem, és megkeresi én rajtam. Milyen embernek tartjuk az életben azt az embert, aki fogadással fogad valamit az egyik embernek, megígér valamit a másik embernek, kezet adnak egymásnak, megfogad valamit, hogy ezt vagy azt meg fogja tenni, és utána az ember mégsem teljesíti az ígéretét. Ugye, az ilyen emberről nincs valami jó véleményünk, nincs valami nagy véleményünk. És miből gondoljuk azt, hogy az Isten előtt tett fogadalmaink kevésbé számítanak? Miből gondoljuk azt, hogyha az Istennek megígérünk valamit, annak kisebb a kötelező ereje, mint hogyha embereknek ígérünk meg valamit? Igen, az Isten előtti fogadalmak egy olyan terület, amiről mi gyakran megfeledkezünk. Hányszor fogadunk meg valamit fellelkesülésünkben, vagy szorultságunkban, vagy nehéz helyzetünkben? És utána milyen gyakran előfordul, hogy az ember a fogadalmát nem teljesíti, nem aszerint jár el az életben. És ebből indult ki minden az ő életükben. Ez volt az, ami ehhez a szörnyűséghez, ehhez a tragédiához vezetett utána, ami bekövetkezett, amit olvastunk is. Nézzük meg a történetet lépésről lépésre. Az 5. fejezethez lapozunk újra, az apostolok cselekedete 5. fejezetének a 2. verséhez, és nézzük meg, mit tettek elsősorban, hol volt ez a lépés, ami utána az egész tragédiához vezetett. Azt olvassuk, hogy ők eladták ugye a vagyonukat, és félretettek az árából, tehát Ananiás félretett az árából, feleségének is tudtával, és valami részét elvivén, az apostoloknak lábai elé letette. Tegyük fel azt a kérdést, hogy ebből a versből hol látjuk, hogy ez egy nagy bűn volt, tehát ez alapvetően helytelen volt. Mi volt itt a helytelenség abban, amit ők cselekedtek? Itt a helytelenség abban állt, azt olvassuk itt a 2. versben, hogy és valami részét elvivén az apostoloknak lábai elé letette. És itt pont van. Nem szól tovább a történet. Tehát ők egy látszatot keltettek, egy hamis látszatot keltettek, azt a látszatot keltették, minthogyha ez lenne az az összes vagyon, az az összes érték, amennyit ők kaptak az eladott földért, az eladott birtokért. Mint ahogy az előbb említettem, hogyha ők oda vitték volna ezt a részt, és elmondják, hogy ez egy része annak, amit mi eladtunk, semmi probléma nem lett volna belőle. De ők úgy tüntették fel ezt a cselekedetüket, mint akik nagy lelkűen és önzetlenül az egésznek az árát odaadták az apostolok elé. Vajon mi volt itt a mozgató rugója ennek a cselekedetnek? Mi motiválta őket ebben? Részint vágytak arra az elismerésre, amelyben a hívők részesítették azokat, akik ezt az áldozatot meghozták. Nézzük meg itt a 4. fejezetben a történetünket megelőző 2 versben, a 4. fejezet 36 és 37. versében a Szentírás kiemel egy embert név szerint, így olvassuk, a 36. verstől József is, ki az apostoloktól Barnabásnak neveztetett el, ami megmagyarázva annyi, mint vígasztalás fia, lévita, származása szerint ciprusi, mivel hogy néki mezeje volt, eladván a pénzt elhozta, és az apostolok lábainál letette. Nem különös. Először csak név nélkül jegyzi meg a Biblia, hogy ez volt az őskeresztény gyülekezetre a jellemző. És utána megemlít egy embert, ezt a Józsefet is, megemlíti név szerint, aki ezt cselekedte. Ez azt mutatja, azt hiszem érezzük, hogy itt nem személyi kultuszról van szó, hanem egyszerűen arról, hogy mélységes szeretettel és hálával fogadták ezeknek az önfeláldozó testvéreknek az adományait. És Ananiás és Szafíra is szeretett volna részesülni a hívőknek ebben az elismerésében. De ugyanakkor a pénzhez is ragaszkodtak. Megbánták, hogy ilyen nagy lelkű ajánlatot tettek, illetve fogadalmat fogadtak, a pénzhez is ragaszkodtak. Szerették volna ugyanakkor az eltartatásukat biztosítani a közös vagyonból, mint akik mindenüket odaadták, és tették ezt, amit tettek a hamisságnak, ezt az egészen durva cselekedetét. És nézzük meg a 3. versben, az apostolok cselekedete 5. fejezet 3. versében, Péter ezt mondja neki, Ananiásnak, Ananiás, miért foglalta el a sátán a te szívedet, hogy megcsald a szent lelket, és a mezőnek árából félretegyél? Honnan tudta Péter, hogy ez történt? Ott volt az adásvételi szerződésnél, amikor megkötötte Ananiás és Szafira az új tulajdonossal ezt a szerződést. Nyilván nem volt ott. Nyilván senki sem volt, aki elárulta volna Péternek, hogy vigyázz, mert Ananiás és Szafira ezt tette. De volt valaki, aki megjelentette ezt Péternek, a Szentlélek. Ugye látjuk, hogy a Szentlélek hatalmas mértékig kiáradt az apostolokra, és a Szentlélek vezette, irányította őket, és ezt is kijelentette Péternek, hogy vigyázz, itt egy hamisságról van szó, vigyázz, itt egy csalásról van szó. És Péter ezzel a kérdéssel fordul Ananiáshoz, és nagyon elgondolkodtató ez a kérdés, azt mondja Péter, Ananiás, miért foglalta el a sátán a te szívedet? Hogy mondhatott ilyet Péter? Elfoglalta a sátán Ananiásnak a szívét, aki nyilván egy nagy összeget hozott oda, és mégis azt mondja, hogy a szívét elfoglalta a sátán. Igen, ki kell, hogy mondjuk, hogy Ananiás és Szafira teljesen a sátán befolyása alá került. És miért? Csak is két hatalom létezik ezen a világon, vagy az isteni hatalom, vagy pedig a sátáni hatalom. És mi egyik pillanatban, azaz pillanatról pillanatra nem lehetünk mind a kettőnek egyszerre a befolyása alatt. Vagy az Isten lelkének engedünk, és a sátánt elutasítjuk, vagy a sátánnak engedünk, és az Isten lelkét utasítjuk el. Ezért mondja azt Jézus, hogy nem szolgálhatunk egyszerre két úrnak. Nem lehetséges két úrnak egyszerre szolgálni. És olyan érdekes, én úgy elgondolkodtam azon, hogy Isten az ember szívének hány százalékát kéri? Az Isten az emberi szívnek a 100%-ára tart igényt. És sátán hány százalékot kér? Igen, én is ehhez vagyok közelebb, hogy sátán 1%-ot kér. Miért? Mert hogyha a sátán egy kis ponton beteszi az életünkbe a lábát, így van, neki elég az. Lehetünk mi vallásosak, mi az életünk legnagyobb részét a gyülekezetben tölthetjük, csinálhatunk bármit, de legyen bennünk egy kis hamisság, egy kis része legyen bennünk, és akkor tudja, hogy nyert ügye van, mert akkor meg fog mindent rontani a mi életünkben. Ez a különbség. Isten kimondja neki a 100%-kel, ő nem osztozik sátánnal a mi szívünkön. Sátánnak elég egy kis rés, ahol befurakodhat, neki az bőven elég, és el tudja már akkor, ha ott megvetheti a lábát, ott elvégzi a pusztításnak és a rombolásnak a munkáját. És nézzük tovább ezt a Biblia verset. Azt mondja Péter, Ananiás, miért foglalta el a sátán a te szívedet, hogy megcsald a szent lelket, és a mezőnek árából félretégy? Mennyire szomorú ez a kijelentés. Meg akarták csalni az Istent, a szent lelket. Meg lehet őt csalni? Megcsalható a Szentlélek? Jézus Krisztus, az Atya? Nem. Azt mondja a zsidókhoz írott levélben, a zsidókhoz írott levél 4. fejezetének 13. versében Pál apostol, hogy mindenek mezítelenek és leplezetlenek annak szemei előtt, akiről mi beszélünk. Mi embereket becsaphatunk, embereket félrevezethetünk, ha az Isten lelke éppen meg nem akadályozza és rá nem világít a mi csalásunkra. De Ananiás és Szafira csalása a Szentlélek által lelepleződött. De most megint egy olyan kérdést tennék fel, amire egyikünk sem tud válaszolni, hogy mennyi csalás marad leplezetlenül, ami soha nem derül ki emberek szeme előtt. Megszámlálhatatlanul sok. De az Istent nem csaphatjuk be. Ő előtte mezítelenek és leplezetlenek vagyunk. És pontosan ismeri a mi cselekedeteinket, pontosan ismeri a mi eljárásainkat. És nézzük meg az 5. verset, az 5. fejezet 5. versét, mi lett ennek az eredménye. Halván pedig Ananiás ezt szavakat lerogyott és meghalt, és mindenekben nagy félelem támadt, kik ezeket hallották. Igen, az Úr azonnal közbelépett ezzel a szörnyű ítélettel. Figyeljük meg, itt nem egy emberi közbeavatkozásról volt szó, nem emberek bántották Ananiást, hanem az Úr nyilvánította ki a véleményét erről az esetről. Még az előadás végén vissza fogunk erre térni, hogy miért volt az Úrnak ez a szörnyű, szigorú büntetése ebben az esetben. De utána nézzük tovább a történetet. Így olvassuk a 7. és 8. versben, Apostolok cselekedete 5. fejezet 7. és 8. versében, történt azután, mint egy 3 órai szünet múlva, hogy az ő felesége nem tudva, mi történt, bement. Mondta pedig néki Péter, mondd meg nékem, vajon ennyiért adtátok el a földet? Micsoda kérdés. Ők megpróbálták ugye az egészet ezzel a hamissággal leplezni. Letették ugye, mint akik jól végezték dolgukat. És egyszer csak elhangzik a kérdés, a nyílt kérdés. Mondd meg, ennyiért adtátok el? Nyilván nem számított rá, hogy ezt valaki meg fogja kérdezni, mert úgy gondolták, hogy elég csak ez a cselekedet, hogy ők oda szó nélkül leteszik ezt az összeget. De Péter fölteszi a kérdést. Ennyiért adtátok el? Az ember szinte érzi, hogy ott egy pillanatra megállhat a levegő, hogy most mit mondjak. És mit mond? Azt olvassuk. Igen, ennyiért. És nézzük meg utána a 9. és 10. verset is. Péter pedig mondta néki, miért, hogy megegyeztetek, hogy az Úrnak lelkét megkísértsétek, imi a küszöbön vannak azoknak lábaik, akik eltemették férjedet, és kivisznek téged. És azonnal összerogyott lábainál, és meghalt. Bemenvén pedig az ifjak halva találták őt, és kivivén eltemették férje mellé. Ebből az igéből, amit én most ki szeretnék emelni, az a 9. versnek az a kérdése az első részében, a 9. vers első részében, amikor Péter azt kérdezi, hogy miért, hogy megegyeztetek, hogy az Úrnak lelkét megkísértsétek. Mit jelent Péternek ez a kérdése? Mit jelent ez, amikor azt kérdezte, hogy miért, hogy megegyeztetek, hogy az Úrnak lelkét megkísértsétek? Tehát azt mondja, hogy nem volt más, amit mi tettetek, mint Isten kísértés. Az Úr lelkének a megkísértése. Mit jelent az Isten kísértés? Csak röviden szeretnék néhány szót erről szólni. Az nem más, mint az Isten próbára tevése. Az Isten próbára tevése. Nézzük meg, hol hangzott el többek között ez a kijelentés, az Isten kísértése. Jézus mondja ezt, amikor a pusztában Sátán megkísérti őt azzal, hogy vesse le magát a templomnak a tornyáról, mert az Úr majd úgyis meg fogja őt őrizni. És erre mit mond Jézus? Ne kísértsd az Urat, a te Istenedet. Tehát az Isten kísértés nem más, mint próbára tenni az Urat. Méghozzá abban a vonatkozásban, hogy olyat teszek, amiről tudva tudom, hogy nem az ő akarata, vakmerő vagyok, kihívó vagyok, nem az ő útjain járok, nem az ő akaratát cselekszem, de közben mégis azt várom, hogy ő engem megvédjen és megáldjon engem az én útaimban. Nem ezt tették? Pontosan ezt tették. Tették a hamisság cselekedetét, a csalásnak a cselekedetét, és közben pedig azt várták, hogy az Isten majd ezt jóvá hagyja, és meg fogja áldani az ő életükben ezt. Ezért mondja Péter, miért, hogy megegyeztetek, hogy az Úrnak lelkét megkísértsétek? Igen, ezt cselekedték, megkísértették az Istent ezzel a cselekedetükkel. És nézzük meg, többször említettem most idáig, a történetnek eddig a részéig, többször említettem azt a bűnt, ami jellemző volt Ananiásra és Szafirával, ugye azt mondtuk, hogy alapvetően két dolog volt, ami az ő romlásukat okozta. Az egyik a kapzsiságnak a bűne, ugye erről már az előbb szóltunk, a pénz szeretete, amely felülmúlta az Isten iránti és az ő ügye iránti elkötelezettségüket és szeretetüket, de a másik, ami hatalmas bűn volt az ő életükben, ez a hamisságnak a bűne. Hamisak voltak. Nem nyíltan gonosztevők voltak, hanem hamisságot cselekedtek. És muszáj erről néhány szót szólnunk, mert kimondhatjuk, hogy a hamisság az, ami a kereszténységet, a hívő ember életét alapjaiban veszélyezteti. Nézzük meg, hogy a Biblia mit mond a hamisságról. Mi is az, hogy hamisság? Még egyszer mondom, ez a legnagyobb támadás a kereszténység ellen, a hívő ember élete ellen, Sátánnak ez a legnagyobb támadása. Mi az, hogy hamisság? Olvasunk egy igét a Szentírásból, a 94. Zsoltár 20. versét lapozzuk fel. A 94. Zsoltár 20. verse egy nagyon érdekes igét tartalmaz, és ez a kérdés így hangzik. Van-e köze te hozzád a hamisság székének, amely nyomorúságot szerez törvény színe alatt? Ezt az igét azért szeretem különösen, mert ez az ige noha nem mondja ki ezt a szót, hogy hamisság, de tulajdonképpen ez a hamisság. Amikor valami törvényesnek látszik, amikor valami igaznak tűnik, a törvény színe alatt történik, de igazából nem más, mint hamisság, hazugság, nem igaz dolog, de nem nyíltan egyből leleplezhetően gonoszság, hanem egy burkolt gonoszság. Ez a hamisság tulajdonképpen. Azt mondja ez az ige, van-e közete hozzád a hamisság székének? Ugyan ki is mondja, hogy a hamisság széke ez végső soron, de ami azt mondja, így fejezi be, amely nyomorúságot szerez törvény színe alatt. Nyomorúságot szerez törvény színe alatt. Miért mondtam azt, hogy a kereszténységnek a Krisztus követésnek a legnagyobb ellensége a hamisság. Miért? Azért, mert ha valami összeegyeztethetetlen, az a Krisztus követés és a hamisság. A Biblia azt mondja, hogy a hamisság az Isten lényétől annyira távol áll, hogy az Úr semmilyen hamisságot nem tűr meg. Nézzük meg a 92. Zsoltár, a 92. Zsoltár 16. versét. A 92. Zsoltár 16. verse azt mondja az Úrról, hogy igazságos az Úr az én kősziklám, és nincsen hamisság benne. Az Istenre mi jellemző? A hamisságnak mi az ellentetje? Mi a hamisság ellentetje?
Igazság.
Igazság, így van, és még egy másik szót is mondjunk. Mózes 5. könyve 32. fejezet 4. verséhez lapozzunk közben, és mondjuk, hogy mi a másik, ami ennek az ellentetje a hamisságnak. A hűség, tökéletesség és igazság és egyenesség, ugye? Az egyenesség. Azt mondja ez a Biblia vers, hogy kőszikla, ugye mondja Jézusról, cselekedete tökéletes, mert minden ő úta igazság, hűséges Isten, és nem csalárd, igaz és egyenes ő. Tehát az egyenesség, a teljes egyenesség, a teljes tisztaság, a teljes becsületesség. Ez az, ami az Isten lényére jellemző, és ezért elfogadhatatlan a Krisztus követésben a hamisságnak bármilyen formája. Nézzük meg Lukács evangéliumában azt a nagyon szomorú kijelentést, amit Jézus tesz. Lukács evangéliuma 13. fejezetének a 26. és 27. versében olvassuk el ezt a figyelmeztetést. Ez az ige akkor hangzik majd el, amikor Jézus Krisztus megjelenik, és ketté választja az embereket jobb és bal keze felől állók közé sorolja, és amikor a bal keze felől állókhoz fog majd szólni, akkor azt mondja, hogy ezzel vérekeznek az emberek, hogy te előtted ettünk és ittunk, és a mi utcáinkon tanítottál. De ezt mondja, mondom néktek, nem tudom, honnét valók vagytok ti, távozzatok el én tőlem mindnyájan, akik hamisságot cselekeztek. Mit mond Jézus azoknak, akiktől kénytelen majd az örök életet, azaz nem részesítheti őket az örök élet adományában? Mit mond ezeknek az embereknek? Azt mondja, hogy távozzatok tőlem, és mi az indoklás? Mert hamisságot cselekedtetek. Ti nem voltatok nyílt gonosztevők. Ti látszólag nem fordultatok szembe az én igazságommal. De mi volt bennetek hamisság, amit én elfogadni nem tudok, amit jóvá hagyni nem tudok? és ezért nem részesülhettek az örök élet adományában. Igen, a hamisságot az Isten semmilyen formában elfogadni nem tudja. És ezt mutatta meg itt Ananiás és Szafíra történetében is, hogy nem fogadja el a csalást, a képmutatást, a hamisságot semmilyen formában. Egész röviden nézzük meg, hogy a hamisság milyen formában jelenik meg gyakran az emberi életben. Nézzük meg azt a három területet, ahol a hamisság előfordul az ember életében. Először talán a leggyakrabban jelentkező hamissággal foglalkozzunk, a beszédben megjelenő hamisságról szóljunk néhány szót. Azt mondja a Biblia a 9. parancsolatban, hogy ne tégy a te fele barátod ellen hamis tanúbizonyságot. Hamisság. Ne tegyél hamis tanúbizonyságot. Itt is figyelmeztet bennünket arra. Figyeljünk meg, ne azt mondja, hogy ne hazudjatok teljesen nyilvánvaló módon. Hát ugye az teljesen természetes, benne foglaltatik ebben. De hamisan ne beszéljetek. A ti beszédetek legyen igen-igen, és nem-nem. Ami ezen felül van, az az ördögtől van. Ne legyen bennetek a hamisságnak semmilyen megnyilvánulása a ti beszédetekben. Hadd kérdezzem meg, mi az a hamis beszéd? Mi az a hamis beszéd? Mi az, amikor mi a mi beszédünkben hamisak vagyunk? Ugye akkor, amikor megtéveszteni akarunk valakit, esetleg nem mondunk ki nyíltan dolgokat, de utalunk valamire, vagy elhallgatunk valamit, valamit nem mondunk ki nyíltan, vagy célzunk valamire, vagy úgy kommunikálunk a másik emberrel, hogy esetleg tényleg egy szót sem szólunk, de valami jelt adunk a másiknak, valamit éreztetünk, valamilyen látszatot akarunk kelteni, és akkor, hogyha valaki szembesít bennünket ezzel, akkor hát én ki nem mondtam semmit, de mégis az egész lényünk arra utal, hogy valamit el akarunk hitetni a másikkal, tehát nem vagyunk becsületesek, nyíltak, teljesen tiszták és egyenesek. Nagyon elgondolkodható számomra az az ige, ami a példabeszédek könyve 6. fejezetének a 12. és 13. versében van. Nézzük meg ezt az igét, milyen kifejezéseket használ itt a Szentírás. Példabeszédek könyve 6. fejezet 12-13. Versében a haszontalan emberről és a hamis férfiúról beszél. És azt mondja ez az ige vers, Példabeszédek könyve 6. fejezetének 12. és 13. verse, hogy haszontalan ember, hamis férfiú, aki álnok szájjal jár, aki hunyorgat szemeivel, lábaival is szól, és ujjaival jelt ád. Ugye mennyire a hamisságnak a leírása, ami érzékelteti, hogy nem teljesen őszinte, nem teljesen becsületes. Igen, az ujjaival is jelt ád, szól az ő lábaival is, minden módon azt hunyorgat a szemével, tehát nem egyenes a beszéde, nem egyenes a magatartása. Igen, az Úr óv bennünket ettől. Ugyanebben a könyvben, Példabeszédek könyve 4. fejezetének a 24. és 25. versében, ezért olvassuk ezt a fontos kérést, Példabeszédek könyve 4. fejezet 24. 25. versben. Vesd el tőled a száj hamisságát és az ajkak álnokságát, távoztasd el magadtól. A te szemeid előre nézzenek, és szemöldökeid egyenest magad elé irányuljanak. Minden hamisságot vess el magadtól, és a te szemöldökeid egyenest magad elé irányuljanak. Se egy kicsit jobbra, se egy kicsit balra, teljesen tisztán, becsületesen, egyenesen. A másik megnyilvánulása ugye a hamisságnak, amikor nem a beszédünkben hamiskodunk, hanem a cselekedeteinkkel. Erre most azért nem térünk ki részletesebben, mert idáig erről szóltunk Ananiás és Szafíra történetével kapcsolatban. Ugye, amikor valaki nem teljesen becsületes az ő cselekedeteiben. Hadd kérdezzem meg, ez csak Ananiás és Szafíra esetében volt jellemző? Vagy manapság is jellemző ez? Azt kell, hogy mondjuk, hogy a világot a hamisság átszövi. Emberek szinte elképzelni nem tudják azt, hogy lehet teljesen tisztán, egyenesen és becsületesen is élni. Ugye a kiskapuk, a hamisság, a megtévesztés, az álnokságnak a cselekedetei, ugye ezek borítják el a világot. Igen, a másik a tettekben, a cselekedetekben megjelenő hamisság, és a harmadik pedig, amit szeretnék megjegyezni, a gondolatban megjelenő hamisság. Miért veszélyes mindez? Tudnélik, egyik a másikából fakad. Ananiás és Szafira esetében is mi volt a esemény sorozat? Ugye először megfogant, ugye ott volt bennük a kapzsiság. Utána a kapzsiság következtében az ő gondolataik is megromlottak, és elkezdtek hamisan gondolkodni. Ugye a gondolatuk megromlott. Oda viszünk valamennyit, majd ők azt fogják gondolni, hogy az az egész, mi is jól járunk, ők a gondolataikban megjelent a hamisság. Mi lett ennek az eredménye? Tettekben is bekövetkezett a hamisság, mert oda vitték azt, és azt a látszatot keltették, minthogyha az egészet odaadták volna. És aztán csak zárójelbe jegyezzük meg, utána mi lett ennek az eredménye és folyamánya? A nyílt hazugság. Utána már mindez a hamisság, annak a leplezése, ugye, mert ezt el kell kendőzni, mert kínos az, hogyha kiderül, akkor utána már jön a nyílt hamisság, jön a nyílt hazugság. Igen, ez a folyamat látható az ő életükben is. De szeretnék még egy gondolatot megjegyezni, hogy miért ennyire veszélyes a hamisság, és az Isten miért nem tudja elfogadni a hamisságnak semmilyen megnyilvánulását sem az emberi életben. Lapozunk egy igéhez a Timóteusi második levélben, a Timóteusi második levélben a második fejezet 19-től 21-ig terjedő verseiben egy szakaszban Pál apostol nagyon komoly figyelmeztetést ad nekünk a hamisságtól való óvás jegyében. Így olvassuk az ige szakaszt, a Timóteusi második levél második fejezet 19-től terjedő verseiben ezt olvassuk. Mindazáltal megáll az Istennek erős fundamentuma, melynek pecséte ez. Ismeri az Úr az övéit, és álljon el a hamisságtól minden, aki Krisztus nevét vallja. Nagyházban pedig nem csak arany és ezüst edények vannak, hanem fából és cseréből valók is, és azok közül némelyek tisztességre, némelyek pedig gyalázatra valók. Ha tehát valaki magát ezektől tisztán tartja, tisztességre való edény lesz, megszentelt és hasznos a gazdának, minden jó cselekedetre alkalmas. Nézzük meg ezt az igét részleteiben, nézzük meg, hogy hogy kezdődik maga az ige szakasz. Mennyire komoly felhívás, milyen figyelemfelkeltő mindjárt ennek a gondolatnak a bevezetése. Azt mondja Pál apostol, mindazáltal megáll az Istennek erős fundamentuma, melynek pecséte ez. Az Isten kormányzásának, velünk való bánásmódjának, az ő trónjának az alap pilléreit említi Pál apostol. És azt mondja, ismeri az Úr az övéit, ez az egyik, ismer minden emberi szívet. Bármit teszek, bármit mondok, ő minden emberi gondolatot jól ért, minden emberi szívbe belelát, ismeri az övéit. És utána mit mond? A másik pedig így hangzik, álljon el a hamisságtól mindenki, aki Krisztus nevét vallja. Tehát kereszténység és hamisság nem összeegyeztethető. Ugye ezzel kezdtük, hogy ez a kereszténység ellen a legnagyobb támadás, a hamisság. Azt mondja, álljon el a hamisságtól mindenki, aki Krisztus nevét vallja. És nézzük meg ezt a példát, amit ezek után mond Pál apostol, elmond egy házat, ugye azt mondja, hogy nagy házban vannak aranyedények, vannak ezüstedények, és utána azt mondja, hogy vannak fából és cseréből való edények. Ugye egy nagy házban valóban mindenféle edények vannak. És utána mit mond? És azok közül némelyek tisztességre, némelyek pedig gyalázatra valók. Hadd kérdezzem meg, hogy mit jelent ez, hogy némelyek tisztességre, némelyek gyalázatra valók. Ebben a házban melyik a tisztességre és melyik a gyalázatra méltó edény? Az arany és az ezüst a tisztességre méltó edény, és a fából és a cseréből való edény az a gyalázatra méltó edény? Nem. Hogy folytatódik tovább? Ha tehát valaki magát ezektől tisztán tartja, mit jelent, hogy ezektől, mire utal? A hamisságra, ugye, amiről az előbb beszél, hogy álljon el a hamisságtól mindenki, aki Krisztus nevét vallja. Azt mondja, tehát ha valaki magát ezektől a hamisságtól tisztán tartja, akkor tisztességre való edény lesz, és megszentelt, és hasznos a gazdának, minden jó cselekedetre alkalmas. Tehát ezzel azt mondja, hogy igen, egy házban. A ház milyen hasonlat? Az Isten egyháza, az Isten népe, az ő gyülekezete. Azt mondja, hogy ott vannak különböző képességű emberek. Vannak sok talentumosok, arany, ezüst edény. Vannak kevesebb talentumosok, fa, cserépből való edény. De mit mond ki az ige? Krisztus kit tud használni az ő népe között, az ő egyházában? Azt tudja használni, aki magát a hamisságtól megtisztítja. Nem tudja használni azt az edényt, amelyik lehet, hogy aranyból való, de ott van rajta a repedés, a hamisságnak a repedése. Nem használható eszköz. Mint ahogy egy edény is, akármennyire nemes fémből való, de ha el van repedve, nem tudjuk használni rendeltetésszerűen. Míg az a fa és cserépedény, ha nincs rajta repedés, milyen jó szolgálatot tesz, hasznos. Tudjuk használni a háztartásban, kiválóan tud segíteni nekünk bizonyos feladatok elvégzésében. Igen, ezt mondja az ige, hamisság és Krisztus követés nem összeegyeztethető. És miért volt, térjünk vissza a történetünkhöz, miért volt ez a szigorú büntetése Istennek ezen a cselekedetem, a hamisságnak ezen a megnyilvánulásán Ananiás és Szafira életében? Miért nyilvánítottak Isten így, ilyen módon nyíltan az ő nem tetszését? Mert azt hiszem, hogy ez egyértelmű, nyilvánvaló Isteni ítélet volt. Azért, mert Isten pontosan látta, hogy szükséges megóvni ezt a fiatal induló gyülekezetet a hamisságtól, hogy nehogy felhíguljon a gyülekezet. Az Úr hatalmas munkát akart elvégeztetni velük, el kellett vinniük az evangéliumot, a Krisztusról szóló evangéliumot hatalmas területekre. El kellett indítaniuk a kereszténységet, gyülekezeteket kellett alapítani, amit meg is tettek. De ezt a maguk erejével nem tudták volna megtenni. Mire volt ehhez szükség? A Szentlélek hatalmas áldására volt ehhez szükség. És a Szentlélek mit mutatott meg az Úr? Nem nyugodhat meg a hamisság cselekvő emberem. Ezért nem engedte az Úr, hogy egyebek közébük keveredjenek és elegyedjenek. A következő alkalommal fogjuk majd ezt az igét áttekinteni. Az Úr tisztán akarta tartani az induló gyülekezetet, hogy hamisság, képmutatás ne furakodjon az ő népe közé. Szeretnék visszahivatkozni az apostolok cselekedete második fejezetének a 46. versére, amit már az elején is olvastunk, meg a második fejezet áttanulmányozásakor is olvastunk. Mi volt a jellemző rájuk? És minden nap egy akarattal kitartva a templomban, és megtörve házanként a kenyeret, részesedtek eledelben örömmel és tiszta szívvel. A tisztaság volt jellemző rájuk, az életük tisztasága volt a bizonyítéka az evangélium hatalmának. Ezért szaporodott naponta a gyülekezet üdvözülendőkkel, és ezért nem engedte az Úr, hogy felhíguljon a gyülekezet, hogy olyanok elegyedjenek közéjük, akik csak képmutatásból, haszonlesésből válnak az ő követőivé. De szeretnék még egy gondolatot felvetni. Muszáj erről is szólnunk, mert még az elején említettük, hogy minden alkalommal, amikor apostolok cselekedetének valamelyik fejezetét, történetét áttekintjük, akkor a jelenre vonatkozóan is merítünk tanulságot és levonunk tanulságot az adott eseményből. Milyen tanulságot vonhatunk le ebből az eseményből a mi részünkre vonatkozóan, sőt, a kereszténység egész történelmére vonatkozóan? Költői a kérdés, amit fölteszek, és egyértelmű ugye a válasz rá, de a kereszténység történetében, nem a világban, a kereszténység történetében csak ez az egy hamisság jelent meg, Ananiás és Szafirának a hamissága. Ugye, mondom, költői a kérdés. Az Úr mégiscsak ezt az egy hamisságot büntette meg így, ilyen látványos módon. Miért? Az első volt. És ezzel az Úr kifejezte és megmutatta, hogy ő közösséget a hazugság, a csalás, a leplezés, a hamisság semmilyen cselekedetével nem tud vállalni. Lehet, hogy valaki utána látszólag elfogadja a Biblia tanítását. Lehet, hogy valaki keresztényé lesz. Lehet, hogy valaki hívőnek mondja magát. De ha az életében nem fordul szembe a hamissággal, akkor Istennek semmi köze nincs ahhoz az emberhez. És azt akarta az Úr megmutatni, hogy ő soha semmilyen körülmények között a lelkét nem tudja ehhez adni, és nem tudja szentesíteni ezt az eljárást és ezt a cselekedetet. Miért volt erre szükség? Milyen szomorú igét olvastunk az elején? Jézus azt mondja majd emberek sokaságának, akik hivatkoznak arra, hogy hát mi vallásos életet éltünk, mi hívői életet éltünk. Jézus mit mond, nem ismerlek titeket, mert ti hamisságot cselekedtetek. A vallás leple alatt, a Biblia igazságainak a leple alatt megtűrtétek a hamisságot az életetekben, és így akkor sem volt közötök hozzám, mert én a hamissággal semmilyen módon közösséget nem vállalok. De az örök életben semmiképpen nem lehet részetek, mert nem megy be abba semmi tisztátalan, ahogy mondja a Jelenések könyve. Sem aki szereti és szólja a hazugságot, a hamisságot. És a Biblia azt mondja, szomorú proféciát mond Isten a Pál apostolon keresztül, azt mondja a végidőre előre tekintve, hogy a kereszténység annyira át lesz szőve a hamissággal, annyira át lesz szőve bűnökkel, és mindeközben a kegyesség látszatával, hogy valóban ez a leírás szinte ijesztő az ember számára. Azt mondja Pál apostol, hogy az utolsó időben lesznek az emberek magukat szeretők, pénzsóvárgók, kérkedők, kevélyek, káromkodók, kegyetlenek, szüleik iránt engedetlenek, háládatlanok, tisztátalanok, vakmerők, inkább a gonosznak, mint Istennek kedvelői, sorolja vége láthatatlanul a bűnök sokaságát. És utána mit mond? Akiknél viszont megvan a kegyesség látszata. Tehát mindez hamisság, mert kívülről a hitet mutatni, kívülről a Biblia igazságait vallani, de közben az életben nem megvalósítani, ez az Isten számára elfogadhatatlan magatartás. És azt mondja, hogy sajnos a kereszténységben ez lesz majd egyre inkább jellemző, de az Úr ezt mutatta meg az elején, hogy ő akkor sem tudta elfogadni, végig a kereszténység történelmén belül sem tudta elfogadni, ma sem tudja elfogadni, és soha nem tudja elfogadni a képmutatást, a csalást, a hamisságot. És ezért figyelmeztet bennünket ez a történet erre, hogy forduljunk szembe, aki a Krisztus nevét vallja, forduljunk szembe a hamissággal, álljunk el a hamisságtól, és tisztán, egyenesen, őszintén kövessük Krisztust. Ezért mondja a laodíciai levélben Jézus Krisztus, hogy vaj, ha hideg volnál, még az is jobb, mint hogy így langy meleg vagy, mint hogy hamisságot melengedsz magadban, de mégsem fordulsz velem nyíltan szembe, hanem egy látszatot kelted, az igazság látszatát, ami hamisságot takar, és ezért nincs erő a kereszténységben. Mit mondtunk? Ezért volt hatalmas erő az őskeresztény gyülekezetben. Naponta ezrek csatlakoztak hozzájuk. Miért? Mert az életükben levő tisztaság kiáradt. A Szentlélek ezt meg tudta áldani. De a mai kereszténység életét ezért nem tudja az Úr megáldani, mert tele van leplezett hamisságokkal, nem tiszta egyenes dolgokkal, amire ő soha nem tudja az áldását adni. És azért akar bennünket felrázni, hogy ebből megszabaduljunk, szembeforduljunk mindezzel, hogy ne egy önámításba éljük a mi hívői keresztény életünket, hanem amikor Jézus eljön, akkor hallhassuk az elismerő szavakat, hogy jól vagyon jó és hű szolgám, kevesen voltál hű, sokra bízlak ezután, menj be a te uradnak örömével.